Október 10-e a mentális egészség világnapja, ennek okán pedig a Magyar Zeneháza a Thalassa ház javára egy jótékonysági estet szervez. Erről fogunk beszélgetni a programról, kevésbé szerintem, de inkább arról, hogy a Thalassa ház hogyan működik, és milyen pszichoterápiás művészeti módszerek vannak, amikre ezzel az estel felhívják a figyelmet. Akik itt vannak velem, Danszky Fruzsina, a Thalassa ház kommunikációs munkatársa, üdvözöllek, szervusz!
Szia!
És Debreceni Tamás klinikai szakpszichológus. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Szia, köszönjük, hogy itt láttunk, meg üdvözöljük a hallgatókat.
Mielőtt erről a jótékonysági estről beszélünk, van itt egy alapinformáció. A WHO szerint a mentális betegségek vezető egészségügyi betegségekké váltak. Egyébként nem tudom, mikor váltak azzá, de hogy ezzel most már foglalkozunk, gyakran foglalkozunk. Itt ebben a műsorban is viszonylag gyakran van erről szó. Mi az, amit a Thalassa ház ebből felhasznál, ebből az információból, illetve mi az, amire a Thalassa ház építi a pszichoterápiás módszereit?
Ehhez annyit tennék hozzá, hogyha jól tudom, akkor a COVID óta van ez, hogy a mentális problémák a vezető egészségügyi problémák, és az, hogy a Thalassa ház az mivel foglalkozik, azt Tamás, tudod?
Talán onnan közelíteném meg, hogy igazából szerintem ez egy ilyen társadalmi változást is igényel, vagy jelenít meg, hogy mennyire figyelünk arra, hogy a mentális lelki egészségünk az hogyan van, nem tudom, összefüggésbe bármilyen amúgy pszichés zavarral, vagy betegséggel akár, vagy akár amúgy szomatikus testi panaszokkal is, és ebben szerintem az utóbbi időben sokkal nagyobb figyelem van amúgy társadalmi szinten, hogy ez így létezik. Most a Thalassa házon belülről szerintem ezt érzékeljük, meg a megalapulás óta is valahogy abból indulunk ki, hogy különböző mentális zavaraink azok valahogy kapcsolatokból születnek meg, amiket elszenvedtünk régen, és akkor ezeket kapcsolatokon keresztül tudjuk talán korrigálni, vagy javítani, vagy fejleszteni. Szóval, hogy valahogy egy ilyen terápiás közösségként ezt próbáljuk, hogy amiben sérültünk a múltban, azt talán csinálhatnánk máshogy is.
Csoporthangsúlyos módszerekkel dolgoznak a munkatársaim a házban, tehát kis, szűkebb és kicsit nagyobb közösségekben van ez a munka.
Október 10-én a Zeneházában mi az, amit megkap a közönség, aki érdeklődik egyrészt a téma iránt, másrészt aki nem hallott még a Thalassa házról, de most szeretne majd megismerkedni a metódusaival. Mi az, amit ebbe az egy napba be tudtok csomagolni?
Egyébként elég sok mindent, de így azt reméljük, hogy főként érzékenyítést fognak kapni a saját problémáikra és mások problémáikra, mert azt érezzük, hogy a tudatosság egyre jobb és jobb, de még mindig nagyon-nagyon kevesen reflektálnak arra, hogy mi történik bennük, vagy a környezetük lelkében mi történik, és ezt igazából egy művészeti keretben szeretnénk átadni. Lesz egy kisfilm, egy érzékenyítő kisfilm a páciensek történeteinek. Kecskés Karina a színésznő fog hangot adni, lesz Agárdi Eszter cselló művész koncertje, és a végén lesz egy meglepetés vendégünk is, aki pedig egy ilyen interaktív zenei élményt fog átadni. És ami még nagyon-nagyon fontos része az estnek, az egy kerekasztal beszélgetés, aminek az a témája, hogy érnem jól lenni, minél többen mondjuk el, ami erre buzdít, hogy legyünk együttérzőek magunkkal, a közösségeinkkel, és igenis a munkahelyeinken, baráti társaságainkban is mondjuk el azt, hogy nehézségeink vannak, hogy segítségre van szükségünk, és azt reméljük, hogy ez az est, ez erre hív fel. Ja, és még ami fontos, hogy lesz egy kiállításunk is, a volt pácienseik képzőművészetterápiás csoporton készült alkotásaiból.
Egy picit visszatérnék erre a beszélgetésre, mert ezt én is kiemeltem volna az Ér nem jól lenni című beszélgetésre, és most Tamás hozzád fordulok, a klienseit közül tapasztalod-e, és hogyha igen, akkor ennek milyen tendenciái vannak, azt, hogy az önmagunk feltérképezése és a saját problémáink megismerése, illetve annak elfogadása milyen állapotban van. Tehát az emberek belátják-e azt, hogy vagy elfogadják, el tudják-e fogadni azt, hogy velem valami nem oké?
Hát ilyen reprezentatív adatot vagy statisztikát se nem tudnék mondani.
Érzékelésem,
hogy még mindig nem elég. Tehát, hogy azt gondolom, és hogy amit az előbb próbáltam, hogy valahogy szerintem nem csak a zavar jön kapcsolati eredőből, hanem az is, hogy erről mennyiről tudok kommunikálni. Hogyha elképzelünk egy családot, ahol mondjuk mindennek valahogy az a kultúrája is, hogy ne beszéljünk a nehézségekről, mert erősnek kell lenni, tűrni kell, akkor nagy valószínűséggel be a családban valahogy ez megy tovább, és nehéz. A talasszáz ebbe is próbál segíteni, hogy ezekről lehet beszélni, és lehet máshogy is. Nem kell, hogy én egyedül cipeljem mindazt, amit akár a családom, akár már régebbről a felmenőim is hoznak, hanem én csinálhatom máshogy. Válaszolva a kérdésedre, azt gondolom, hogy ebben van fejlődő tendencia, tehát ez a tapasztalatom, de még mindig van hova. Szóval, hogy bátorítok mindenkit, hogy...
Mi a helyzet a láthatatlan problémákkal? Azzal, hogyha valaki nem látja a fától az erdőt, mert kívülről úgy néz ki a családi élete, hogy minden tök oké. Okay. De közben vagy az említett görgetett problémákról van szó, vagy akár egy ilyen csendes terrorról, vagy egy olyan akár passzív agresszióról, ami egy lassú folyamat.
Hát igen, ezt meg talán úgy közelíteném meg, hogy talán ugye mi is terápiás közösségként alapvetően azért pszichoterápiás kezelést nyújtunk.
Ez egy csoportos közösség.
Ez egy csoportos közösség, csoport és közösségi fókusszal, tehát nagyon fontosak az egymásra való hatások, élmények, amiket ott egymással szerzünk, és akkor azokra próbálunk reflektálni. Tehát, hogy attól még van erdő, tehát, hogy attól még, hogy valahogy ezt mondjuk valaki nem látja, abban kell egy motiváció, hogy ezt mondjuk akár észre akarja venni. Mondjuk az, hogy a pszichoterápiás együttműködésnek egy fontos feltétele, hogy valamilyen fajta belátás, vagy rálátás nem arra, hogy mi az erdő, vagy mi van ott, hanem arra, hogy én valamit érzékelek, ami nekem nem jó, és azzal viszont szeretnék valamit kezdeni. Ez mondjuk nálunk is tud egy fontos szűrő lenni, hogy bármennyire is szeretnénk mi valakivel együtt dolgozni, hogyha ő alapból azt nem tudja megfogalmazni, hogy van egy szenvedésem, amire valamit szeretnék kezdeni, vagy szeretnék segítséget kérni, akkor nehéz lesz. Tehát, hogy azért egy ilyen, ez is fontos lehet például ebbe az érzékenyítő eseménybe is, hogy minél többen lássuk, hogy ezekkel érdemes, ezekkel a nehézségekkel kezdeni valamit.
Mi a tapasztalatotok arról, hogyha van egy üvegfal, vagy egy betonfal az emberek és a problémáik között, akkor ez milyen gyorsasággal és milyen hatékonysággal üthető át, akár egy ilyen esemény kapcsán? Felismerik-e hamar egy ilyen érzékenyítő beszélgetéssel az emberek ezeket a problémákat?
Szerintem rengeteg apró kis információra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen, amúgy szerintem még mindig újító gondolat, ez így meg tudjon fogadni az emberek fejében is. Az lenne a legjobb, ha iskolától kezdve tudatosítva lenne bennünk, hogy ez is egy szintje a létezésünknek, meg az egészségünknek.
Ez egy nagyon sziszifuszi munka. Tehát, hogyha bárki belegondol abba, hogy nem tudom, van valamilyen rossz happy-e, vagy most tényleg nem súlyos patológiára gondolok, hanem egyszerűen csak valami, ami idegesíti magát, mert nem tudom, mindig felhúzza magát azért, mert várakozni kell most. És ezt fölismeri, akkor is ez egy nagyon lassú folyamat, amíg ezen változtatni tud. Én szerintem ez ugyanúgy, ahogy egy egyénen belül ilyen lassú léptékben sziszifuszi állandó reflektálása változhat. Ez ugyanolyan társadalmilag is, hogy az, hogy így közösen el tudjuk fogadni, hogy itt valaminek változnia kell, azt szerintem nagyon sok apró lépésből áll, és akkor ezeknek amúgy fontos pontjai lehetnek a posztok is, meg az internetes világ, hogy mi is megpróbáljuk valahogy ezt használni, vagy segítségű hívni arra, hogy kommunikáljuk azt, amit mi csinálunk.
Igen, szóval ez egy türelemjáték, az biztosan, így társadalmi szinten is, de hogy egyébként meg szerintem ezek azért ilyen jutalmazó dolgok is tudnak lenni, és sok energiát kaphatunk abból, hogy látjuk a másikon, hogy nem tudom, jobban is jobban van, és egyre nem tudom, örömtelibb napokat él meg.
Visszatérnék a kiállításra és a művészetterápiára, mert ez engem meglepett, hogy olyan emberek, akik a saját problémáikkal szembesülnek, nem művészek, nem foglalkoztak ezzel azelőtt, elkezdik magukat önkifejezni a művészettel, de azért, hogy egy problémát megoldjanak. Ebből következhet az, hogy valaki a művészeti pályára rátalál?
Én azt képzelem, hogy el tud indulni egy életút egy ilyen motivációval is, de a terápiás csoportoknak azért nem ez a fókusza, meg például az ilyen elvárás egy terápiás alkotáson, hogy ezt mondjuk megmutassuk, vagy nem tudom, művészi sikereket érjünk el vele, az szerintem tökre korlátozná azt, hogy ő mennyire tudja kifejezni azt, amit szeretne ezen a terápiás alkotáson keresztül, de az tény, hogy a kiállítási anyagban vannak szerintem valóban képzőművész embereknek a munkái is, és vannak nem, és nagyon-nagyon izgalmas a kettőt összehasonlítani egyébként.
Ez egy kicsit olyan lesz, mint egy konferencia. Ugye itt lesz kisfilmvetítése, csellóművész ad elő, aztán lesz a beszélgetés, majd este koncert és interaktív hangélmény. Egy picit még térünk vissza erre a beszélgetésre. Érdekel, hogy ez mennyire tud interaktív lenni. Most az, hogy a színpadon erről beszélnek emberek, én beülök és hallgatom azt, hogy milyen problémákat ismernek föl. Ebből hát, ha rám is vonatkozik valami, ez egy dolog. Az emberek mennyire igénylik az interakciót? Mennyire lehet egy ekkora közösségben jól szervezni a közös beszélgetéseket?
Itt a beszélgetés az csak a kerekasztal résztvevők közt lesz, és az interaktív rész az majd a végén lesz, a meglepetés koncert lesz egy interaktív zenei élmény, ahol hát egy nagyon, nagyon tehetséges előadónő fogja ezt vinni, és több ilyet csinált már, és neki ez nagyon könnyedén megy, és szórakoztatóan.
A Thalassaházról még a pszichoterápiás és pszichiátriai rehabilitációs módszerekről beszélnék egy picit. Ugye itt terápiás közösséget említetek. Ebbe a közösségbe mennyire könnyű integrálódnia valakinek? Biztos vagyok abban, hogyha valaki mentális problémákkal küzd, az nem tud könnyen nyitni. Annak nem lesz egyszerű közösségben otthon éreznie magát egyik pillanatra a másikra. Aki ezzel a gondolattal barátkozik, egyrészt szerintem sokszor eltelnek évek, másrészt hogyan lehet ezt az időt csökkenteni?
Hát ugye az mindenképp fontos lehet, amit már érintettünk a beszélgetésben, hogy valahogy megjön-e az a pont bárkinek, hogy valamit érzékel, hogy nem jó, és ezen szeretne változtatni. Ja, ez egy fontos első lépés, hogy valami belátás, vagy a szenvedéssel kapcsolatos nyomás az megérkezzen. Innentől viszont talán az enyém személyesen biztos, de szerintem így a háznak is a nem tudom, közös értéke vagy megközelítése, hogy azért közösségben gyógyulni, csak úgy, mint amúgy elszenvedni, ahogy mondtam, sérüléseket, azt sokkal könnyebben lehet, mert nem vagyok egyedül. És itt ez az egész közösség, ez igazából nagyon sok mindent elbír. Tehát, hogy lehetne akár ilyen diagnózisokba is gondolkodni, ami egy fontos része lehet, hogy tudjuk azonosítani, hogy kinek mi a zavara, vagy honnan ered, de első körben nem e szerint differenciálunk a közösségben, hanem hogy ez a terápiás közösség pillanatnyilag mondjuk milyen személyes problematikákat bír el. És erre igyekszünk szakmai tímként kellő, nem tudom, tudással vagy reflektivitással lenni, hogy ki az, aki még ebbe a közösségbe per pillanat most tud csatlakozni, mert mondjuk az ő hozott nehézsége olyan, amit még most mi tudunk akár beilleszteni, vagy integrálni, és akkor ott egy folyamatban meg azon alakítani, ami az ő nehézsége. Remélem, hogy ez követhető, abszolút. Csak hogy valahogy annak a koncepciónak a lényege, hogy ezt ott közösen, egy közösség azt nagyon sokféleképpen elbírja, hogyha valakinek ilyen-olyan diagnózisa van akár, hogyha most ezt így közelítjük meg.
Még az jut eszembe, hogy amúgy van egy mentori rendszer is, ami segít így megérkezni a közösségbe, és szerintem...
Igen, számos olyan támasztéka van amúgy a közösségünknek, ami például akár más terápiás közösségekben, mert messze szakmai hagyományokkal tekint vissza, hogy valaki, aki beilleszkedik, az nem csak a stáb, vagy a személyzet az, aki megpróbálja ezt az integrál segíteni, hanem a nálunk éppen kezelésben álló páciensek is egymás, tehát hogy valahogy segíteni azt a folyamatot, hogy milyen ide megérkezni. És amit megkérdezel, hát ez van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben vagy lassabb folyamat.
Egy dolog, még rajta maradtam egy pillanatra ezen a görgetett problémákon. Azt jól értem, hogy a Thalassaház foglalkozik transzgenerációs örökségfeldolgozásával is?
Hát ezt inkább akkor, most azt nem tudom, hogy megkérdülni fogom-e a kérdésedet, nem ez a szándékom, hanem szerintem nagyon sokfajta problémával foglalkozunk, és akkor ez is többek között lehet a része, de azt nem mondanám, hogy ez a fő profilunk, vagy hogy erre van kihegyezve a szakmai működésünk, de szerintem az, hogy igen, akár transzgenerációsan ki mit hoz, az ugyanúgy sokszor hangsúlyosan meg tud jelenni ebben a közösségben.
A jótékonysági est bevételét azt hogyan tudjátok hasznosítani, mire megy el az a pénz, amit ezen az estén összegyűjtett a Lasszaház?
Mi alapítványként működünk, és részben, és ezt az alapítványi működésünkre fogjuk fordítani, és ha jól tudom, akkor még konkrét terv nincs, hogy ezen belül mire, de korábbi adományokat fordítottunk már a nonverbális csoportjaink, csoportvezetőinek, a nem tudom, hogy ővelük együtt dolgozhassunk. Van egy társintézményünk, vagy egy alintézményünk, a Móló támogatott lakhatás, ahol a terápiát befejezett nők kapnak még egy biztonságos közeget arra, hogy felépíthessék a házon kívüli életüket, és ott a konyhát újítjuk fel jelenleg is az adományokból, úgyhogy ilyen típusú beruházásokat szoktunk csinálni, és még nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki önkéntesen részt vett az eseményünknek a létrehozásában, mert rengeteg művész állt az ügyünk mellé. A kisfilmet Súlyok Hanna a rendező készítette, a Gárdi Eszter cselló művészről már beszéltem, Kecskés Karina színművésznő eszméletlen, hogy ő vállalta a páciens történetek felolvasását, és a kerekasztal beszélgetésben ott lesz Harcsa Veronika, aki már korábban is kifejezte, hogy neki nagyon fontos ez a munka, amit végzünk, Hász János újságíró, és még sokan mások, úgyhogy most is szeretném nekik ezt megköszönni.
Én pedig köszönöm nektek a beszélgetést. Október 10-e a Mentális Egészség Világnapja, ekkor lesz egy jótékonysági est a Magyar Zeneházában, amely esten a Thalasszaház javára gyűjtenek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Tanszki Fruzsinának, a Thalasszaház kommunikációs munkatársának, és Debreceni Tamás klinikai szakpszichológusnak, hogy eljöttetek.
Köszi
Mi is
szépen.
Köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel.
Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatók, ez volt már a Szabad Esés, benne a Zene a Házban rovat. Legyen szép estétek, Czoller Andrévében is elbúcsúzom, vigyázzatok egymásra, és magatokra, holnap találkozunk. Csáosztok!